bizonytalanságok a jövő évi költségvetésben, vita a 2008. évi zárszámadásról, eredménytelen egyeztetések. Ettől hangos napok óta az egyházi sajtó. Az egyházok megint panaszkodnak, vagy végre felemelik a szavukat, és keresik az őket megillető helyet a társadalmi párbeszédben. Hogy látja ezt, püspök úr?
Legelőször azt szükséges elmondani, hogy az én benyomásaim szerint, bár a közvetlen tárgyalásokban nem vettem részt, mindenképpen az a benyomásom, hogy az egyházak tárgyaló küldöttei meglehetős kényszeredettséggel viszik ezt az ügyet. Igen kellemetlen ezekben a kérdésekben tárgyalni. Pénzről mindig nehéz tárgyalni, ezt tudtuk is, ám az elmúlt esztendőkben, és hangsúlyozni kell, hogy akkor is, amikor nem lehetett gazdasági válságra hivatkozni, nem lehetett arra utalni, hogy mindenkitől elvesznek, és úgy méltányos, hogy akkor ebbe a körbe az egyházak is beleessenek, már akkor is a megvonásokra irányuló törekvések, a normatívák csorbítása, a szabad források folyamatos szűkítése, állandó kormányzati pénzügyi politika volt az egyházakkal kapcsolatban, vagy mondjuk azt, hogy az egyházakkal szemben. Alkotmánybírósági határozatok, állami számvevőszéki jelentések, egészen konkrét perekben kimondott bírósági ítéletek mutatják azt, hogy nem ebben az évben kezdődött a vitatkozás, és mutatják azt is, hogy az egyházak korábban is okkal és joggal tartottak igényt a járandóságukra. Így, aminek ma vagyunk tanúi, azt gondolom, egy folyamatnak a vége, vagy betetőzése, vagy éppen még része, ki tudja, hogy hol vagyunk ebben az ügyben. Azt, hogy az egyházak könyörögnek a pénzért, ezt elsősorban természetesen a kormányzat és a kormányzathoz közel álló médiumok, meg az egyházellenes médiumok mutatják be. Ma most nagyon könnyű a közvéleményt ebbe az irányba fordítani, csak föltenni az egyszerű ártatlan kérdést, hogy mit akarnak az egyházak, miért akarnak megint pénzt a papok, idézőjelbe, bajban van az ország. De ne feledkezzünk el arról, hogy itt most a vita járandóságokról folyik. Tehát normatívákról, normatívák kiszámításáról, illetve törvényben meghatározott összegekről, tehát hogy például az adó 1% felajánlása után törvény szerint mennyi ehhez az állami kiegészítés, azt gondolom ez nem vita kérdése. Azon lehetne vitatkozni esetleg, hogy hány érvényes felajánlás van, és az APEC által érvénytelenített felajánlások érvényesek-e vagy sem. A tényekről kellene tárgyalni. Véleményem szerint nem is ezen a szinten, valóban ez szakértők tárgyalása lenne, hogy a konkrétumokat megnézzék, és aztán ennek alapján döntsenek. Tehát úgy érzem, hogy a jelenlegi kormányzati politika, hadd mondjam ki így, nem úgy látja, nem azt érzi ebben az ügyben, amit az egyházak éreznek. A kormányzat számára ez valójában egy nagyon kellemes pozíció. Újra van egy kliens, aki hol könyörög, hol kiabál, hol kopogtat az ajtón, hol megpróbál nyomást gyakorolni. Valójában a kormányzat számára már ami a tárgyalásokról kiszűrődött, ez egy igen kellemes pozíció. Természetesen majd megint, ha változik ez, és a egyházak javára változik, akkor ez majd megint gesztusként lesz beállítva, pedig ebben az ügyben már réges-rég nem beszélünk arról, hogy az egyházak gesztusból bármit is kaptak volna.
Mindenek ismeretében hogyan készül a Duna melléki egyházkerület az előttünk álló évre? Reménykedünk egy jobb kimenetelben, vagy van már valamiféle koncepció egy esetleges sokkal szorosabb költségvetés esetére is?
Némi rutinunk van már a kerületben arra, hogy készüljünk. A korábbi években is kemény tárgyalások voltak, és a korábbi években is mindig ott volt az a lehetőség, hogy nem kapunk annyit, amennyi jár, elsősorban a közoktatási intézményekre, illetve a szociális ellátószférában működő egyházi intézményekre gondolok. Tehát mindig a legrosszabbból indultunk ki. Már ősszel Esperes gondnok értekezleten gazdasági bizottsági ülésen is a következő év nagy számait első nekifutásból is úgy tárgyaltuk, hogy mi lesz a minimum. Ez a korábbi időkben kisebb-nagyobb mértékekben pozitívan módosult, tehát természetesen abban a pillanatban elő tudtuk venni azokat az ügyeket, programokat, amiket a minimum számítás miatt mindig háttérbe szorítottunk, valahova félretettünk, és nyílott rá lehetőségünk. Most még inkább így vagyunk ezzel, hiszen az én szerény meggyőződésem szerint a mostani nagyon vitatott, nagyon hevesen támadott, sok vihart kavart kormányzati javaslat, költségvetési javaslat egészen minimális mértékben fog pozitívan változni. Ezt nem pesszimizmus vagy borulátás mondatja velem, hanem annak a hétesztendőnek a trendje, logikája, ami mögöttünk van. Tehát mi úgy készülünk az egyházkerületben, hogy nagyon kevés lesz. Jól döntött véleményem szerint az egyházkerület gazdasági bizottsága és tanácsülése tavaly, amikor az egyházkerület hitelét visszafizettük, összekuporgattuk a pénzt, tehát nem terhel bennünket semmiféle hitel, kitisztáztunk és lezártunk minden finanszírozási ügyet. Falusi nyelven szólva, bögrés korszak fog jönni, amennyi a bögrében van, annyiból lehet vásárolni, és virtuális pénzek, ígérvények, reménységek után nem gondolunk. Természetesen az egyházkerület tervezéseiben, stratégiájában templomokat kéne építeni, gyülekezeteket kéne megerősíteni, szorványmunkára kéne lényegesen több pénzt fordítani, és ezer más ügyet mondhatnék a médiától elkezdve mindenféle dologig. Ezek most súlyos csorbát fognak szenvedni, de nincs miből, nem tudjuk honnan előteremteni, és mély meggyőződésem, hogy ezekben az időkben, mert most jönnek a szűk esztendők, csak abból lehet, ami van.
Lát-e lehetőséget a kerület esetleges megtakarításra, illetve átcsoportosításra annak érdekében, hogy azokon a területeken, amiket a legsúlyosabban érintenek ezek a megszorítások, valamelyest könnyítsenek vagy segítsenek?
Az elsőrendű terület, ahova mindenképpen át kell csoportosítani, az egyházi szolgálatban állók tényleges létfenntartásának a megoldása. A gazdasági válság nem csak abban jelenik meg, hogy a kormányzat ezt kihasználva csorbítja a járandóságot, ez megjelenik a gyülekezetekben is. Gyülekezeteinkben is vannak munkanélküliek, a gyülekezetek adakozó kedv szinten továbbra is erős, különösen a Duna melléken a többi kerülettel összehasonlítva, de a kevesebből az emberek nyilván nem tudnak többet adni. Egyre több jelzés érkezik arról, hogy napi gondok vannak gyülekezetekben, egyházi szolgálók egzisztenciájának fenntartásában. Azt hiszem, most az elemi és döntő érdek az, hogy ezt tartsuk fönn, és mindent, ami várhat egy évet, két évet, három évet, ezt visszafogjuk. Így például döntöttünk arról is elviekben egyelőre, ezt meg a tanácsülésnek jóvá kell hagyni, hogy egy új típusú beruházási alapot létesítünk. Az eddigi kiosztó, automatikus kiosztó rendszer helyett indítunk egy kumulatív alapot, tehát két-három évig inkább gyűjtjük inkább gyűjtjük, próbáljuk fölhalmozni azt a keveset, ami van, hogy aztán egy-egy beruházásra többet adhassunk, eltérően az eddigi gyakorlattól, ugyanis azt vettük észre, hogyha egy gyülekezetbe lekezdett templomépítésbe, felújításba, a szűkösség miatt ez évekig elhúzódott. Nekik sem érte meg, senkinek se érte meg, befejezetlen történeteink vannak, ebben mindenképpen most lépést kell váltanunk, inkább kevesebbnek fogunk neki, de az legyen meg, ebben bölcsességre, konszenzusra, megegyezésre van szükség, hogy ki az, aki a sorba most hátrébb kerül, ki az, aki tud várni, hol jelenik ez meg rendkívüli szükségként. Nyilván a fizetések nem fognak emelkedni, de nyilván meg kell próbálnunk megtartani elsősorban a lelkész családok, a nagygyerekes lelkész családok életfeltételének a biztosítását. Sokféle számolgatás folyik most a korábbi idők tapasztalatai alapján, és abban a fényben, hogy egészen kevésre számíthatunk.
A nehezedő gazdasági helyzet mozdítja az igazságosabb belső elosztás és annak a feltételeinek, lehetőségének keresése irányában a kerület vezetését?
Nagyon nehéz kérdés. Hosszú ideje, én szerintem 10-15 esztendeje egy égető kérdés. Az előző ciklusban is az egyházkerület több olyan intézkedést foganatosított, hogy valamilyen szinten közelítsük egymáshoz az egyébként rendkívüli mértékben eltérő javadalmakat, mondjuk azt, hogy legyen igazságosabb, vagy legyen méltányosabb. A teljesítmény elvről nagyon nehéz beszélni az egyházban, mert nem absztraktak a mutatóink, hanem mindig konkrétak és személyesek. Így a korábbi időkben már, és ez tovább fog élni, a missziói keretből díjlevélkiegészítéseket foganatosítottunk a nehéz helyzetben levő gyülekezetek működéséhez, bizonyos területeken hozzá tudunk járulni, próbáltunk erősebb és gyengébb helyzetben lévő gyülekezeteket egymáshoz közelhozni, egyfajta patronálási rendszert képíteni. Ez némely esetben sikerült, és igen, jól példamutatóan működik, néhány területen megvalom őszintén, sokra nem jutottunk. A kérdést azonban véleményem szerint csak egyházalkotmányi szinten lehet rendezni, tehát ez már nem külön kerületi kérdés. A zsinaton is időnként, de különösen inkább csak a folyosói beszélgetésekben fölvetődött ez. De sohasem jutott el a konkrét javaslat szintjéig, hogy hogyan is lehetne ezt rendezni bértáblával, életkorhoz szabott mutatóval, felmérésekkel, gyülekezethelyzete, anyagi képessége, a szükséges munka, a megmutatkozó konkrét jövedelmi viszonyok. Én nem adom fel, tehát én szüntelenül forgatom ezt a témát, de annyi egyházkritikát itt kell gyakorolnom, hogy úgy veszem észre, hogy lelkipásztoraink egy része, egy jelentős része, és a jelentős részéből a tekintélyesek nem igazán fogékonyak erre a kérdésre. Talán azért, mert ők kedvezményezettjei ezeknek a javadalmi különbségeknek, talán azért, mert egyébként nem olyan magas a lelkipásztorok átlagjavadalma, hogy még a legjobb helyzetben levők is adhassanak vagy fordíthassanak. Talán azért, mert a legtöbb gyülekezetünk éppen önfenntartási szinten van, és nem nagyon tud másfelé mozdulni. Bizonnyal sok ok van, ismerem is az okokat. Többé-kevésbé méltányolni is tudom ezeket a szempontokat. Én azonban azt hiszem, hogy ha nem törekszünk a továbbiakban éppen a nehéz helyzetet nézve megadjuk magunkat a mostani állapotoknak, elfeledkezünk a méltányosságról, a szűkösségben levők megsegítéséről, elfeledkezünk arról, hogy az Úristen iránti hálaadásunk többek között erre is kötelez bennünket, akkor attól tartok, hogy hamarosan válaszút elé fogunk érkezni, ennek már mutatkoznak jelei. A gyülekezeteink egy része, egy meghatározott hányada nem fogja ismerni az egzisztenciális gondokat, lesz olyan vagyoni egzisztenciális helyzetben a földjei, a temetői, a birtokai, a javadalmai, a létszáma, akármi okán, hogy ezt nem ismeri, ezt a problémát, és a gyülekezeteink egy jelentős része pedig a megszűnés elé kerül, már amennyiben úgy veszük, hogy hát legalább egy lelkipásztornak el kell látni a gyülekezetben a szolgálatokat, tehát a válaszút hamarosan elérkezik, hogy visszakerülünk a 60-as évekbe, volt már egy ilyen történet a református egyházban, amikor beindul a rohamos elszorványosodás, a kis gyülekezetek erőtlen gyülekezetek betagolása valami nagyobb egységbe, lelkész nélkül, istentisztelet élet nélkül, spirituális vezetés nélkül, vagy pedig országos ügyé tesszük, kerületektől függetlenül azt az állapotot, ami van. Az összes mutatót tekintve azt kell mondjam, hogy a mi egyházkerületünk öntudatlanul is, minden különösebb megfontolás nélkül gyakorolja ezt, hiszen a zsinati pénzelosztásból látható, leginkább a Duna mellék veszi ki a részét, szabadon és jó szívvel veszünk ebbe részt. Az lenne jó, hogyha ezt tudatosítanánk, és a tudatosítás az a református egyház gyülekezeteinek a belső szolidaritását erősítené meg. Régi, szép és jó református elv, és ezt meg is kell őrizni, hogy minden gyülekezet önmagáért felelős, és ez erős jogosítványokkal jár minden gyülekezet életében. De most a nehéz helyzet is, meg talán ennél erősebben néhány biblikus szempont is emlékeztetni kellene bennünket arra, hogy nézzük át ezt a területet újra, és anélkül, hogy az erős úgy érezni, hogy tőle elvesznek, és a gyenge úgy érezni, hogy rátukmálnak valami könyöradományt, találjuk meg azt a jó, egészséges, dinamikus megoldást, hogy elmondhassuk, hogy bár szerénységbe kell élnünk, szükösségbe kell élnünk, de hiába senki nem marad az egyházunkban.
Ha jól értem, ez a nehéz helyzet az öntudat erősödése és az öngondoskodás fontosságának hangsúlyozása az talán elmozdítja az egyházunkat egy picit abba az irányba is, hogy gondolkozzon azon legalább távlatilag, hogy hogyan tudna valamiképpen függetlenedni a mindenkori kormányzat, illetve az állami költségvetés kénye kedvétől.
Én azt látom ezen a területen, hogyha a Magyar Köztársaság alkotmánya elevenen élne, mely ugye kimondja az állam és az egyház szétválasztását, továbbá, hogyha az elmúlt 20 esztendőben egy tisztességes kárpotlás ment volna végbe, amire azt kell mondanunk, hogy ami végbe ment, az többé-kevésbé tisztességes volt, de az egészen semmiképpen nem volt az. Ha és amennyiben a Magyar Köztársaság, az új Magyar Köztársaság a rendszerváltás után a magyar politikai elit valóban fontosnak és szükségesnek tartotta volna, hogy az egyházakat a saját lábára állítsa, és egyszer s mindenkorra véget vessen annak azoknak a helyzeteknek, aminek most is a tanúi vagyunk, ami mindenképpen rendkívül kellemetlen, nehezen megosztható, nehezen kommunikálható, akkor mi most erről nem beszélgetnénk. Akkor arról beszélgetnénk, hogy miért éppen annyi van az egyháznak, mint amennyie van, és ennek kizárólagosan is csak belső okai vannak, magunknak köszönhetjük, vagy a jót, vagy a rosszat, ez most teljesen mindegy. Biztos vagyok benne, hogy ez a vita is valamilyen módon katalizálni fogja a sokakban, az egyházban főleg felvetődő kérdést, hogy hogyan lehetne ebből a helyzetből kijönni. Ez azonban partner kellene, és ugye itt most paradoxont mondok, mert az állam és az egyház szét van választva. Elvileg nekünk 20 éve az állammal nincs miről beszélni. Volt a kárpotlásról mit beszélni, de az a folyamat lezáródott. Van folyamatosan az állami feladatok, közfeladatok végzése területén dolgokat megbeszélni, de az egy mindenkori ügy. De arról, hogy hogyan viszonyuljon az állam és az egyház egymáshoz, erről nekünk 15 éve, 10 éve, 5 éve egy szót nem kellene beszélnünk, azt az élet hozná mindig magával. Tehát most mégis az lesz, hogy az állam és az egyház a következő időszakban kénytelen lesz együttműködni, kénytelen lesz ezt a kérdést végig tárgyalni, és azt hiszem, hogy a legjobbak véleménye arra felé tart, hogy a magyar államnak, mint egy újra megnyitva kárpótlási fejezetet, szükséges lesz létesítenie egy olyan egyházfinanszírozási alapot, amelynek a gazdája immár nem a magyar állam, és nem a mindenkori költségvetés, hanem azok az egyházak, akikre ezt rábízzák. A kormányzatnak nem kellene félni, az egyházaknak nincsenek offshore cégei, az egyházak nem kívánják más kezekbe adni a rendelkezésre álló ingatlanokat, az egyház belső törvényei rendkívül szigorúan korlátozzák a spekulatív üzletelést, az egyházak nem kívánják a birtokaikat ebből az országból kivinni, itt élünk és itt is akarunk élni, amit teszünk, ennek az országnak a javára akarjuk tenni. Van tehát a tárgyalások újbóli megnyitásában politikai rezon is, ha megengedhetik a szójáték, most már csak arra várunk, hogy erre a politikai rezonra rezonáljon is valaki a politikai elitből. Azt hiszem, az egyháza teljes mértékben készek újra nyitni ezt a fejezetet azért, hogy aztán megfelelő módon és korrektül lezárhassuk.
Köszönöm a beszélgetést!